Üdvözöljük hallgatóinkat, én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
A felvételt pedig Kemény Dániel és Józsa Peti készíti, a szerkesztő Sugár Ági.
Mi lesz máma?
Jó. Hallgatói kérdések természetesen, szerencsére Jankó van Zsuzsanna. Bőven. Jankó Zsuzsanna például, nagyon érdekes kérdés. Azt kérdezi, mikor használjuk az egynévelőt, és mikor hagyjuk ki? Például az alma, vagy az egy alma? Jól látható, hogy kihagyható, ugye? Itt mindkettő jó, mondja Jankó Zsuzsanna. Ha foglalkozásról van szó, jobb kihagyni. Ő tanár. Hát ő egy tanár, az is jó szerintem, de azt mondja, hogy ő jobb kihagyni. Jó, oké. Okay. Szerintem egy kicsit ízlés kérdése. Folytatom. Sokszor viszont jobb használni. Látok egy nagy házat. Hát ez nem, minőségileg, ugye ez egész más, mint az előző
nem
eset.
Nem mondhatjuk azt, hogy jobb használni, itt kötelező.
Itt kötelező, látok nagyházat. Hát ja, nem, van olyan, hogy látok nagyházat, de ott a hangsúlyozás is más, jó. Az értelme is teljesen
jó,
más.
Igen.
Amikor ő azt mondja, hogy kihagyható, akkor szerintem úgy gondolja, hogy ugyanabban a értelemben, igen, tehát hogy nem igen. Változik a jelentése.
Persze.
Tehát ha látok egy nagyházat, ugyanebben az értelemben csak így lehet mondani.
Igen,
szerintem.
Igen.
Azt kérdezi, mi a szokás, mi a szabályt? Jó kérdés egyébként a Facebook oldalon, nem a műsorban, hanem a Facebook csoportban, amit szószátjár csoportnak hívnak, ott volt is erről egy beszélgetés. Én azt vettem észre, hogy van egy olyan elterjedt nézet, szerintem babona, hogy amikor csak lehet hagyjuk el, de az tulajdonképpen egy másik kérdés. Van egy ilyen, hogy miért kell feleslegesen kirakni, ha nem muszáj.
Ennek az alapja, hogy a magyarra évszázadokon át árnyékot vető nyelv, a német, az nagyon szereti, és ugye egy rengetegen kötelező használni.
Például ennél a szakmás mondatnál, ugye, ott kötelező a németben.
Írfáta ist ingenieur, nem.
Igen,
ott nem kötelező.
Mondani.
De mindegy, hát sokkal természetesebb és gyakoribb, és így, hát tudod, érthetően kialakult elődeinkben az a vágy, hogy lehetőleg minél kevésbé kövesse a magyar a németet, mert akkor hát nem esik a germanizmus bűnébe.
Jó, megmondom neked, valami. Hogy a Facebook csoportban ott ezt az érvet nem hozták föl, hanem csak a feleslegességet hozták föl, ami számomra értelmezhetetlen.
Annak tényleg
mert, nincs. Hát, nincs olyan követelmény, vagy olyan, de még stilisztikai követelmény sincs, hogy minél rövidebben mondjunk valamit.
Persze,
hát ez ilyen
persze,
nincs.
Igen.
Egy szótag ide vagy oda, ez nem lesz stilisztikailag nem változtat
igen.
Semmi. Tehát biztos, hogy nem jó érve a feleslegesség. Valamiért sokan úgy érzik, hogy amikor ki lehet hagyni, akkor hagyjuk ki. Én ezt nem érzem. Egyszerűen amelyik természetesebb, azt mondjuk. Tehát például a foglalkozás neveknél én se teszem ki, mert természetesebb nekem úgy, ugye?
Tehát az apja mérnök.
Igen.
Meg kell, hogy mondjam, hogy van finom különbség, csak ahhoz a szituációba kell belegondolni. Ha ugyanis, bocsánat, képzeljük el, hogy egy házasságon kívül született gyerekről beszélünk, és akkor azt mondjuk, hogy az apja állítólag miniszter, vagy az apja állítólag egy miniszter. Itt mind a kettő helyes, és a második az az érdekesebb, mert ott a fogalmunk sincs, hogy ki az apja, de állítólag a miniszterek egyike, az apja állítólag egy miniszter.
Míg, de az elsőbe se kell, hogy fogalmunk legyen róla.
Nem, de az apja állítólag miniszter, akkor mondhatjuk, hogy szokott jönni egy idősebb úr, és nagyon kedves, és állítólag miniszter, de nem tudjuk biztosan, hogy micsoda. Az ugye ugyanolyan, mint hogy az apja mérnök.
Nagyon kis halvány különbség.
De az apja egy mérnök, hát az bizony azt jelenti, hogy azok közül kerül ki. Jó, tehát néha van egy kis logikai különbség.
Jó, de válaszoljunk a hallgató kérdésére. Azt kérdezi, mi a szokás, mi a szabály. Biztos, hogy nem lehet nagyon egyszerű megfogalmazni, biztos kivételek is vannak, de megkísérlek valamit mondani róla. Hát vegyük észre, hogy az első példájában az a bizonyos főnév, amiről ugye ott felmerül a kérdés, hogy kell-e elé a névelő, az a névszói állítmány volt.
Az alma, igen.
Az egy alma. Szemben a második példájával, ahol viszont látok egy nagy házat, ott ez egyik bővítmény volt ez a nagy ház.
Igen.
És én merem állítani, hogy a bővítmények nagy részénél, amikor bővítmény szerepet játszik egy ilyen határozatlan szerkezet, ott ott általában ki kell tenni.
Jobb úgy,
ott igen. Ott általában kötelező kitenni a névelőt. Na most vannak kivételek. Az egyik fontos kivétel, amikor az a név, az a bizonyos bővítmény az nem egy ilyen teljes szerkezet, nem egy konkrét tárgyra, vagy személyre, vagy dologra utal, hanem ilyenek, mint a fát vág. Tehát úgy általában az a dolog, amit vág, az fa, de nem egy konkrét fadarabról beszélünk.
Jó, de így föl sem merül.
Van olyan, hogy egy fát vág, de hogy nem, csak akkor egy konkrét fára gondolunk, amit éppen vág.
Igen.
Tehát van egy ilyen eset, ami eltérés ettől, de amikor egy ilyen teljes bővítményt használunk, ami egy szereplőre utal, akkor szerintem kötelező kitenni, és nagyon gyakran az a funkciója, hogy abból az illetőből ezzel a ténnyel, hogy egy határozatlan szerkezettel vezetjük be, őt most tesszük szereplővé, továbbiakban őróla lehet beszélni. Tehát találkoztam egy lánnyal, és utána lehet a lányról beszélni, igen, visszautalva, ez egy konkrét lány kell, hogy legyen.
Mondok két mondatot,
csak az ellenpéldát, hogy találkoztam már ilyen és ilyen lánnyal, névelő nélkül, akkor én nem egy konkrét lányról beszélek, hanem azt mondom, hogy volt már példa, hogy ilyennel találkoztam, és nem is lehet nagyon úgy folytatni, hogy a lányt szereplőnek tekintem, és elkezdek róla beszélni. Mert lehet, hogy többel is találkoztam, és így tovább.
Én nemrég Nepálban jártam, ez nem igaz, ez most csak példamondat, én nemrég Nepálban jártam, és találkoztam varázslóval.
Igen.
Illetve én nemrég Nepálban jártam, és találkoztam egy varázslóval. Van különbség?
Nekem egy picit van. Tehát találkoztam varázslóval, az nekem egy kicsit döcögös lenne akkor, ha úgy folytatnád, hogy elkezdesz az öltözékéről beszélni, meg hogy milyen fickó volt az a varázsló.
Aha.
Ha azt mondod, hogy találkoztam egy varázslóval, akkor a világ legtermészetesebb dolga, hogy utána róla kezdesz el beszélni.
Aha.
Tehát én az egyet kifejezetten úgy érzem, hogy ilyenkor bevezet egy új szereplőt a beszélgetésbe, akiről aztán lehet beszélgetni. Az, hogy találkoztam varázslóval, az még nem is biztos, hogy egyel találkoztam.
Igaz.
Nem is biztos, hogy egy konkrét varázsló, igaz, csak hogy volt, igaz, ott varázsló.
Igaz, mert láttam medvét.
Így van, ez körülbelül, igen, ez a fajta, hogy láttam medvét.
Igen.
Tehát én azt mondom, hogy amikor biztosan nem elhagyható az, amikor egy új szereplőt vezetünk be a beszélgetésbe, és erre szolgál a határozatlan névelő. És a más eset az, amikor csak azért van ott határozatlan főnév, mert az egy névszói állítmány, ez itt egy alma, ez itt alma. Itt az egynek nem az a szerepe, vagy hát nem csak az lehet a szerepe, és a láttam már varázslót esetében sem ez a szerepe, és ezért ilyenkor nem tesszük ki.
Mi van azzal a két mondattal? Köszönöm, inkább sört innék. Illetve köszönöm, inkább egy sört innék. Erre mit mondasz? Köszönöm, inkább sört innék. Ebben az esetben az este még hosszú, és majd még több sört fogok meginni, ugye?
Igen, akármit is iszom, és akár mennyit iszom belőle, akárhány adagot, az inkább sör legyen, mint, igen, más.
Úgy van.
Akkor, tehát itt valójában egy tulajdonságáról beszélsz.
Erre az anyagra gondolom.
Igen.
Inkább egy sört innék, az csak egy
adagot. Hát egy képzeletbeli adagra utalsz, igen, ami majd esetleg...
Egy adagot, egy korsó.
Igen. Na most van egy nagyon érdekes eset, amikor ilyen birtokosra utaló toldalék van a szó végén. Ugye? Találkoztam egy régi barátommal.
Aha.
Az ilyen esetben sokkal inkább kirakjuk szerintem a határozatlan névelőt, azért, mert a birtokos szerkezet, vagy ilyen birtokolt névszók, azok általában maguktól határozottak. Tehát ha én hangsúlyozni akarom, hogy az egyikkel a sok közül, vagy akár, nem is biztos, hogy több van, de a birtokos miatt ilyenkor nagyon gyakran kitesszük, mert ha nem tennénk ki, akkor határozottnak lehetne venni.
Aha, mintha csak egy régi barátod.
Mintha azzal a bizonyos barátommal. És nem is az, hogy hány van belőle. Ugye a határozottság az inkább azt jelenti, hogy feltételezzük, hogy a hallgató tudja azonosítani, hogy kiről beszélek. A határozatlanság meg azt jelenti, hogy nincs megkövetelve, nem várom el a hallgatóságtól, hogy ebből be tudja azonosítani, hogy kire gondolok.
Beköltöztünk belvárosi lakásunkba. Illetve beköltöztünk egy belvárosi lakásunkba.
Igen, így van.
Ha több van, akkor muszáj kitenni az egy szócskát.
Hiszen anélkül határozottan kell értelmezni, mert azt jelenti, hogy
egy van.
Feltételezem a hallgatóról, hogy ő tudja, hogy melyik az a belvárosi lakásunk, vagy legalábbis feltételezzük, hogy csak egy van, igen, egy, igen, konkrét.
Igen.
Na jó, hát
Szóval
olyan sok más szabály, de biztos vannak kivételek, ez alól nem tudom.
Ez egy fejezet a magyar nyelvtanban tulajdonképp, ugye a névelők használata azért sok alesettel, meg mindennel.
Ahányféle szerkezet van, annyiféle szabályrendszer van valószínűleg, tehát ez egy hosszú tanulmányt igényelne.
Igen, köszönjük bizalmát, hogy azt úgy érezte, hogy mi ezt gyorsan meg tudjuk választolni, de hát
meg még egy van, hogy névszója állítmánynál elvileg el lehet hagyni, nem csak abban, hogy ő mérnök, meg hogy ez alma, hanem általában névszója állítmánynál el lehet hagyni. Az embernek van egy olyan érzése, hogy minél hosszabb az állítmányként szolgáló névszó, annál inkább érdemes kitenni. Tehát vannak olyan szempontok is, hogy jobban el lehessen különíteni, hogy hol kezdődik az állítmány. Tehát szerintem, ha valaki azt mondja, hogy az, amiről itt beszélünk, az egy hosszantartó, mély válság, ami a nem tudom mit sújtja. Én ezt nem nagyon tudnám névelő nélkül. Amiről itt beszélünk, hosszantartó, mély válság. Ha már ilyen hosszú, akkor a megértést könnyíti, hogyha berakjuk az egy névelőt, mert jelzi, hogy na innen kezdődik az a szerkezet, ahonnan az állítmány számít.
Na most olyan mondat, hogy a vas fém. Ez ugye helyesen van magyarul, de furcsa azért, hogy nincs a közepén semmi, és ezt most egy nagy szünetet tartottam, de igazából, ugye itt kéne a német azt mondaná, hogy a vas van egy fém, ugye Eisen ist ein Metall, és hát a magyar az enélkül is megvan, de sokan úgy mondanák, hogy a vas az egy fém.
Bizony. Ugye? Szerintem itt is amiatt lehet, hát ez most csak spekuláció persze, hogy világosabb legyen a szerkezet. Tehát két, ugye a magyarban nincs ott a létiges sem jelen időben, hát két főnevet egymás mellé mondunk, nem biztos, hogy rögtön olyan könnyű felismerni, hogy mi is a szándék, milyen a szerkezet. De ha ott van az egy, akkor sokkal világosabb, hogy itt egy hol kell ketté vágni, és hol mi a másodiknak a funkciója. A vas egy fém, az teljesen.
Különösen írásban.
Egyébként érdekes, hogy még az azt is beleraktad, szerintem az is ezt szolgálja.
Igen,
a vas,
igen.
Az egy fém.
Hogyne. Azt akarom mondani, hogy a írásban különösen furcsa tud lenni, mert képzeld, hogy le van írva ez a három szó egymás mellé, hogy a vas fém. Pont. Igen.
Tehát még a hangsúlyozás.
És az érzésed, hogy nem folytatódik a mondat valahogy. Igen, igen.
Érdekes, hogy olyan nyelvekben, amik a magyarhoz hasonlóan ilyenkor elhagyják a létigét, én nekem az orosz az, ami ilyen szempontból nagyon markáns, hogy ott a helyes írásban ilyenkor egy gondolatjelet írnak nagyon gyakran, hogy mutassák azt, hogy itt egy szünettartandó, vagy itt egy új egység kezdődik. Tehát ez nagyon érdekes szokás, mert pont ezt...
Igen. Fiatal korunkban volt egy folyóirat, olyan volt, mint nálunk az Élet és Tudomány, és az volt a címe oroszul, hogy Znanie Sila. És ezek a szavak azt jelentik, hogy tudás és hatalom. És ez egy mondat volt igazából az orosz nyelven, magyarul úgy lenne, hogy a tudás hatalom. Vagy ugye, hát egy kicsit feszelenebbül a tudás, az hatalom. Itt az egyet nem tenném ki,
nem.
Az orosz, én láttam ilyen újságot, gondolatjel volt a két szó között. Znanie, gondolatjel, Sila.
Ez a szokás az orosz helyesírásban.
A héberben, ami szintén erősen van törlő, tehát a van szócskát ugye szinte egyáltalán nem lehet használni, ott meg ő, tehát a név más kell betenni. Tehát ezt kell mondani, hogy a tudás, ő hatalom. Ugye hú, vagy hi, hát hím vagy nőnemű szócskát kell beletenni.
Hasonló a funkciója, igen.
Ugye? A vas, ő fém, tehát valahogy így kell mondani héberül.
Igen, igen. Még azon gondolkoztam, hogy de most ez tényleg nagyon messzire vezetne, hogy mi van a birtoklás mondatokban, amikor valakinek van valamije, hogy ott mennyire rakjuk ki az egyet, de szerintem nem menjünk el. Tényleg, ahány szerkezet típus van, annyiféle
szabályzat. Igen, mert van öcsém, és van egy öcsém.
Vagy az egyszerű létezés mondatokat, amikor azt mondom, hogy van ebben a stúdióban van technikus, vagy van egy technikus. Igen. Hát... Itt talán a hiány, a névelő nélküli talán a természetesebb. De nem tudom megmondani, mi a különbség a kettő között.
Ha.
Tehát ismétlem, szerintem szerkezetenként más-más szabályai vannak ennek.
Kolozsváros olyan város, a kapuja 9 záros. Abban lakik egy mészáros, kinek neve Virág János.
ott az egy mészáros, aki ott lakik, egy mészáros, az egy teljes szereplőre utaló teljes főnévi kifejezés.
Jó, lehet, nyilván több mészáros van, de most az egyiket
fogom... Akit szereplőként bevezetek. Igen. Tehát ez, amit először mondtam, igen, ez annak a tipikus, igen, esete.
Igen. Hát köszönjük ezt,
köszönjük
a kérdésre.
Ez, ez, kérdés,
ez egy vastag fejezet a magyar, igen, nyelvtanból.
Igen. Jó.
Jöjjön valami Gritz, könnyebb.
Könnyed kérdés, Gritz Marianna. A vállalatnál, ahol dolgozom, az étkezdét egyesek menzának, mások kantinnak nevezik. Ez eddig rendben volna, hiszen a kérdéses hely kicsit menza és kicsit kantin is. Amiért írok, az az, hogy más raggal fejezik ki a helyhatározót. A menzán találkozunk, de a kantinban találkozunk, és sose fordítva. Miért van ez? Eszembe jutott még, a doktor az osztályon van, kórházi osztályon gondolom, a tanár az osztályban van, az iskolai osztályban. Ugyanez a szó más jelentésben más ragot kap? Kérdezi Gritz Marianna. Hát látjuk, hogy igen.
Hát igen.
Látjuk,
igen,
hogy igen.
Igen, igen.
De az nem merül fel, hogy ezek különböző szavak, bár a fene tudja, a szótárban lehet, hogy az osztálynak van két kis alpontja, hogy az egyik az iskolai osztály, a másik a kórházi,
igen,
osztály.
Igen.
De hát azért látjuk, hogy ez ugyanaz. Szó, szóval igen, nagyjából jól mondja.
Igen.
Én még a menzánál, még a kantinál is elakadtam nekem. Na jó, mindegy, nem olyan fontos.
Tehát a menzán találkozunk, valóban nem a menzában találkozunk.
Nem, nem a menzában.
És a nem a kantinon
találkozunk.
Nem.
Nekem érdekes, mert a kantin nekem egy kicsit rejtős, idegen légiós hangzású és ilyen katonai jellegű. Én mindig menzát használok.
Aha.
Vagy kantin, hát nem tudom. Igen. Jó, ez lényegtelen. Tehát válaszoljunk akkor a kérdésére. Igen, ez így van. A szavaknak egy szótári tulajdonságuk, hogy az ő helyhatározós alakjukat hogyan kell megalkotni.
Tehát önkényes? Ugye?
Szerintem teljesen. Hát emlékezzünk vissza, már többször volt a műsorban szó, többször feltették ezt a kérdést, hogy mitől függ például a városnevek esetében.
Há, igaz.
Hogy hogyan képezzük a helyhatározók, és akkor láttuk, hogy van bizonyos hatása annak, hogy a történelmi Magyarországon van-e a város vagy máshol, ez egyik tényező, és ha a történelmi Magyarországon belül van, akkor alapvetően onen-ön, de van egy csomó kivétel, tudjuk, hogy Győrben, és nem Győrön.
Igen, Szolnokon, és nem Szolnokban.
Pozsonyban, és Sopronban, és ugye minden, igen, nazális végüle van. Szóval tudjuk, vannak még az a régies T-s helyhatározó is itt-ott létezik, de az nem kizárólagos, tehát ott mindig van. Győrött is van szerintem,
igen,
a Győrben mellett, de azok, igen, mindig mások mellett léteznek,
igen,
még.
Igen.
Jó, tehát ez egy hasonló dolog, csak nem helynevekkel, hanem köznevekkel. Az, hogy az osztály, mint iskolai osztály, annak a helyhatározós alakja osztályban, ezt egyszerűen szótárban fel kell tüntetni, ezt nem lehet semmiből se kitalálni. Olyan példákat lehet például, amikor közeli a jelentésük, hogy az egyetemen vagyok, az onenön, de az iskolában vagyok, az meg banben. Pedig az egyetem és az iskola,
tényleg,
hát nem különbözik. Az is érdekes, hogy a főiskola az, mintha inkább főiskolán lenne,
igen,
holott,
igen,
ugyanaz a szótöve, mint az, vagy az utótagja, mint az iskola.
Tényleg.
Nem tudom. És egyébként van egy másik érdekesség, hogy van olyan alak is, hogy iskolán, csak,
igen,
az valami olyasmit jelent, hogy ilyen dolgozók, felnőtt képzés.
Tanfolyam.
Ugye? Tanfolyam, igen.
Iskolán van.
Igen, igen.
Iskolára
azért
küldték.
Nem jött be dolgozni, mert iskolán,
igen,
van.
Igen, mert iskolára, igen, küldték. Egyébként
ja, ugye, az mindig együtt jár.
A hová kérdésre. Igen, igen, tehát a menzára igyekszem, és a kantinba szaladok, ugye? Tehát az magával rántja valójában, igen. Tehát a rajta vagy a benne, ugye ez a kérdés, igen. És a mezáról...
Szerintem teljesen önkényes, tehát nincs oka annak, hogy az egyetem az miért legyen inkább felületnek tekintve, vagy minek,
igen,
és onnan önnel jár, az iskola meg miért lenne inkább tartálynak tekintve.
Igen.
Lenne benne banben, szerintem ez teljesen önkényes. A szótárak nyilván föltüntetik, ha nem, akkor az nagyon,
igen,
helytelen. Ami érdekes még ebből a szempontból, hát sok érdekesség van ebből a szempontból, ezt nyilván meg kell tanulnunk, amikor gyerekkorunk az anyanyelvünkkel ismerkedik.
Most akkor tegyük hozzá Gritz Mariannának, hogy amikor nem helyhatározó a kérdéses rag, hanem vonzat, akkor ez az egész különbség elvész, és ugyanaz a rag megy végig, tehát én csalódtam a pont-pont-pontban, ott végig én csalódtam a kantinban, a menzában, az iskolában, a kórházi osztályban, a 6. C osztályban, az iskolában, én csalódtam a főiskolában, én csalódtam az egyetemben, és így tovább. Illetve, hogyha én gondolok...
Városnevekkel is ugyanígy. Így van, én csalódtam. Győrben vagy Budapestben csalódsz, annak
és Szolnokban is igen, csalódtam, igen. Úgy van. Fordítva meg, ha én emlékszem pont-pont-pont-ra, akkor meg végig a ra megy, ugye, és akkor meg én emlékszem mindenre. Igen. Na,
hát
jó.
A nyelvészek azt szokták mondani, hogy ezeknél a bővítményeknél, vagy vonzatoknál az az igének a tulajdonképpen formai elvárása, hogy milyen toldalékot kell kapni a
nézőt. Jó, az igének, vagy van ilyen, hogy a menzán kívül nincs itt semmi, a igen, kantinon kívül így. Nincs semmi, akkor meg az onenön megy végig, Sopronon kívül, Szolnokon kívül, Budapesten kívül. Minden.
Igen, tehát magyarázzuk meg a hallgatóknak, az Ádám most azért mondta ezt, mert hogy nem csak igék írhatják elő, hanem itt a kívül névutó írja elő. Néha melléknevek is előírják, hát valamire büszke vagyok.
Igen, valóban.
Ott a büszkének a vonzata ez, és akkor Szolnokra, és Budapestre, és Győrre mindigra level
vagy
van.
Én csodálkozom on valamin. Igen, igen. Jó.
És a nyelvészek azt mondják, hogy ilyenkor vonzat, vagy hát szóval ige által, azért is hívják vonzatnak, mert az ige uralja a dolgot.
Igen, ő vonzza
mondja
oda.
A végső szót, hogy igen. Minek kell lennie. Ezzel szemben a másik, amikor azt mondjuk, hogy amit én úgy hívtam, hogy a helyhatározós alakja, tehát amikor helyhatározót formálunk belőle, akkor teljesen mindegy, hogy milyen ige van mellette,
igen.
Akkor ő maga azt a funkciót, hogy azon a helyen lenni, vagy arra helyre menni, vagy ilyesmi, azt ezzel a toldalékkal fejezzük ki. Én egyébként magamban az iskolai nyelvtannal élesen szemben, én azt gondolom, hogy ilyenkor tulajdonképpen nem is ragról van szó, és nyugodtan tekinthetnénk egy képzett alaknak, helyhatározó képzőnek ilyenkor az onenönt, meg a bandent, meg a raret, meg a babet, hiszen ez ugyanúgy, ahogy a képzőknél ugye a szótő írja elő, hogy milyen legyen, és az igének semmi köze hozzá, és amit képez a szóból, az tulajdonképpen egy határozó, tehát ha úgy tetszik, szófajt is változtat.
Igen.
Iskolában igen. Azt tanultuk, hogy csak a képzők hajlandók szófajt változtatni, hát itt szerintem mintaszerű esete a szófajváltoztatásnak, hiszen a Budapest az egy helynév, egy főnév, vagy tulajdonnév, a Budapesten pedig egy helyhatározó, hát igen. Ez egy másik szó.
Igen.
Szóval én szerintem még azt is megkockáztatnám, hogy ez két teljesen különböző toldalék, ami persze alakilag egybeesik, de a funkciójuk teljesen más, tehát ismétlem a helyhatározót alkotóban onenön, illetve babe rare, és szemben azzal, amiről te beszéltél, a csodálkozom után következő onenön, ami az igétől függ. Nincs igazam?
Igazad van. Azért az érdekes, a kedves hallgatók, ha tudnak még olyan szót, ami enyhén más értelemben hol on, hol ban, tehát az osztályon keresjük
jaj,
a doktort,
igen,
az osztályban keresjük a tanárnőt, és az iskolában tűzütött ki, de iskolán van, bár akkor nincs névelő, ez is érdekes, jó? Iskolán biztos. Van az uram, szerda esténként.
Biztos, hogy benne. Az iskolán tegnap azt mondták.
Jó, benne, igazad van, jó? Tehát, hogy még akinek eszébe jut ilyen, az mondja meg.
Köszönjük szépen előre, és most egy kis szünetet kell tartanunk a műsor felénél. Jövünk mindjárt vissza, én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdi Ádám.
Üdvözöljük hallgatóinkat, én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdi Ádám.
És már vissza is tértünk hallgatói kérdésekkel.
Ki a következő?
Holodai Lia mondja, francia barátnőm hosszabban van itt, és ismerkedik a magyar nyelvvel. Azt a felfedezést tette, hogy a magyarban, a franciához hasonlóan nem ejtik ki a h betűt. Ezt arra alapozta, hogy a Blaha Lujza tér nevet mindenkitől H nélkül hallja. Blaha Lujza tér. Mit mondjak erre? Szerintem ez nem igaz, de elbizonytalanodtam.
Hát azért van benne valami. Tehát az általában nem igaz, hogy a H betűt mi ne ejtenénk, hát az, hogy ház, azt nem mondjuk áznak, mint a nem franciák. Bizony. Tehát sajnos ez egy probléma lesz a francia hölgynek, amikor magyarul akar tanulni. De hát a Blaha Lujza tér, az nekem is jól hangzik H nélkül.
Tér. Jó, hát azért azt is tegyük hozzá, hogy ez semmiképp sem a magyarra általában vonatkozik, hanem egyfajta regiszterre, ugye szoktuk használni ezt a szót, hogy regiszter.
Tehát lehet a hát kimondani Blaha Lujza
tér. Így van, és lassabban mondva, és itt tovább gondozottabb beszédben kimondjuk. Ez az egész tulajdonképpen csak a kolokviális, vagy sőt azt is megkockáztatnám, talán a gyorsabb beszédre jellemző, és talán lassabban mondva még az utcai társalgásban is kimondjuk, hogy a Blaha Lujza téren.
Tehát akkor ez
hol
egy gyors...
száll le, kedvesem, a Blaha Lujza téren. Aha. Szerintem egy gyors beszéd jelenség.
Gyors beszéd jelenség. Talán. Jó, de akkor jól hallotta a francia ismerős.
Jól hallotta, csak túl sietősen, vagy hogy mondják ezt, elhamarkodottan
vonta
le a következtetést.
Igen. Igaz-e, mert ugye most akkor rögtön a nyelvész elkezd gondolkozni, hogy azért van ez, mert két magánhangzó között van, és keressünk hasonlókat, ez nem személyvonat, ez egy tervonat.
Hát persze.
Tervonat. Ugye? Persze. Szép hosszú E-vel, egy tervonat. Igen.
Igen, tervonat, persze.
És a bócok.
És gondolom, egy vasutas, aki gyakran használja, az pláne kihagy. Tehát ugye ezt tudjuk, hogy van egy ilyen hatás, hogy minél gyakrabban használjuk, annál inkább kihagyjuk. Meg még egy van, hogy a hosszúsága számít, ugye? Tehát
már azt mondom, hogy a Blahán,
az egész szónak, tehát ja. Azt mondom, hogy a Blahán, én ott még gyors beszédbe is kimondanám. Hanem, hogy egy nagyon hosszú szó, amit egy lélegzetre kell kimondani, és még ráadásul gyorsan, akkor vagyunk hajlamosak megspórolni a bizonyos hangokat.
Minél hosszabb a szó, akkor egyes szótagjai annál jobban összenyomódnak.
Úgy néz ki. Nem tudom a pontos méréseket erre vonatkozóan, de azt gyanítom, hogy minél hosszabb egy szó, annál rövidebbek a szótagok benne.
Ez így szokott lenni. Igen. Eszembe jut Budán a Bartók Béla út,
igen.
Amelyet rövid O-val, én ott nőttem fel a közelbe, és mindig így mondtuk Bartók, nem Bartók, Bartók Béla út. De ha csak a zeneszerzőt önmagában említem, nem mondanám azt, hogy ezt Bartók írta, hanem Bartók írta.
Igen.
De Bartók Béla út, igazad, akkor a Blaha Lujza tér az ugyanaz a jelenség, mint a Bartók Béla út.
Vagy amit egy múltkori műsorban, talán az előzőben említettünk, hogy az ideiglenes, valamelyik hallgatónk panaszolta, hogy az ideiglenes mindenki ideglenesnek mondja.
Tényleg.
És én erre azt válaszoltam, hogy de hiszen az ideig szó, hogy mennyi ideig, azt senki nem mondja úgy, hogy mennyi ideg.
Igaz.
Tehát te is, és akkor erre azt válaszoltad, hogy hát persze, mert ez egy hosszabb szó,
így
és még folytatódik.
Így volt.
Tehát lehet, hogy ez ugyanaz a hatás, hogy minél hosszabb a szó, annál rövidebbek az egy szótagra eső idők.
Igen.
Ennek nem kéne egyébként, ez egy érdekes dolog, mert de úgy tűnik, hogy így van.
Igen. És akkor azt is mondhatom, hogy bócsipkát viselt valaki?
Bócsipkát. Igen. De ha csak magában azt mondod, hogy bohóc, azt nem mondod bócnak.
Nem. Vagyis ez, akkor mondjuk ki, két magánhangzó között, blaha, kieshet a há, kellően gyors beszédben, és általában akkor, ha még utána a szón, vagy hát a kifejezésen belül, sok szótag következik. Ugye,
vagy előtte, most ilyet nem, példát nem néztünk, de lehet, hogyha a vége felé van a ház, lehet, hogy akkor is előtte. Csak az lényeg, hogy az egész szóba sok szótag legyen.
Azt mondom?
Hát most itt kéne gyors egy olyan példát találni, ahol a vége felé
én
van.
Én nekem ez eszembe se jutott, úgyhogy ilyen példákat nem kerestem. Nem csak azt számít, hogy még mi fog jönni, és hát, így, mint egy spórolok előre, anticipálom, hogy mi fog következni. Húha... Igenis, értettem.
Valami házvégű, nem tudom én, a Spinoza ház, az még nem olyan nagyon hosszú, de a...
Csopak hegyaljai fehér. Az nem egy szó, az a baj. Az nem egy szó, igen. Na jó.
Szóval lehet, hogy egyszerűen csak a sok szótag van a szóban, az a rövidítést önnek kedvez, és a rövidítés kedvez annak, hogy hát nem véletlenül, hogy a hára figyelt föl a hallgatónk, mert a H az amúgy is egy nagyon kevéssé prominens hang, ugye ott serés nincsen, se zár nincsen, se semmi olyan, ami nagy hangot adna.
Igen. De azért mondjuk ki, évezredek óta a magyarban a H az szépen stabilan áll, nem esik ki, nem tűnik el. csak hát a gyors beszéd.
Igen, de tudjuk azt is, hogy rengeteg nyelven viszont el. Tehát, hogy az egy nagyon természetes folyamat az, hogy a H eltűnik.
Igen.
Van egy kérdés, ami egy kicsit ehhez kapcsolódik.
Igen.
Azt mondja Szűcs R. Gábor nevű hallgatónk, kedves nyelvész barátaim, de jó megszólítás, de kedves jó. Nyelvész barátaim, mostanában gyakran használt szó a valszeg a valószínűleg helyett. Érdekes, most megállok itt egy kicsit. Ő úgy érzi, hogy ez két különböző szó, és hogy az egyiket használják a másik helyett.
Ez ugyan.
Hát szerintem 10 emberből 9 azt mondanám, hogy ez ugyanaz a szó, csak másképp van kiejtve.
Igen.
De érdekes szemlélet. Azt mondja, a valszeg szó a valószínűleg helyett. Szerintem nyegle, nyelvrontó, de attól félek, el fog terjedni annak ellenére, hogy a nyomtatott sajtóban még nem láttam előfordulni. Az a rossz hírem van, kedves hallgatónk, hogy már elterjedt.
Igen.
Csak talán valóban írásban nem, csak magán levelezésben, persze leírja az ember, hogy valszeg, de...
Én használom szóval... SMS-be vagy e-mailben, mert hát a valószínűleg az nagyon hosszú. Igen.
Igen.
Hogy miért nyelvrontó, hát nem tudom, ezek nagyon szubjektív ítéletek. Írja is az olvasom, hogy szerintem nyegle nyelvrontó, hát jó.
Aztán jön a túlképpen, a tulajdonképpen helyett.
Igen.
És más hasonló szörnyűségek. Hát ez szubjektív, ezen most sikoljunk át, vagy hát szörnyűségnek érzi. Ám bár lehet, hogy nyelvi konzervatív vagyok, amúgy nem.
Ezt már meg kell említenem, hogy azt is szörnyűségnek érzi, hogy tán szót használunk, hát, találom hát, helyett.
Hát ez borzasztó.
Hát képzeld el,
hát igen. Talán helyett elsősorban.
Hát de a talán de az meg is... a találom.
Az is, igen, de hát aztán a talánból a tán, hát ez egy szörnyű barbarizmus. Hát
ugye, nyegle és nyelvrontás, de hát sajnos ez megy évszázadok óta, nem tudunk mit csinálni. Igen.
Hát most mi, már ideje lenne megállítani, ez is mutatja.
Mi igyekszünk, esetleg följelentjük az akadémiánál, de nem tudom, hogy mit tudnak csinálni. Igen.
Most nem folytatom a kérdést, mert szerintem az egész más természetű, amit kérdez, csak hadd csatoljak vissza az előzőhöz. Szerintem itt is arról van szó, hogy a gyors beszédbeli, vagy hát fesztelenebb beszédbeli jelenségről van szó, és hasonló a rövidítésről van szó. Ugye?
Igen.
Hát valószínűleg helyett a valszeg az a, egy csomó, először is két szótaggal rövidebb, másodszor is közben mindenféle másrangzók is kimaradnak.
Három szótaggal rövidebb, mert a valószínűleg az öt szótag.
Oké, jó, igazán.
Igen, igen, igen. Hát ez rendszeresen csináljuk ezt, hát miért helyett lehet azt mondani, hogy mi?
Igen.
Mi nem hoztátok vissza?
Igen.
Mi kell itt várni, és így tovább? Hát ezek vannak. Most erről lehet szubjektíven lesújtó ítéletet alkotni, de ez most nem a mi feladatunk, mi megalapítjuk, mi nyelvészek, hogy ez minden nyelven mindig zajlik, a nagyon gyakori, főleg az ilyen, hogy mondjam, mondatkiszolgáló kifejezések, hajlamosak lerövidülni.
Ó, nem, szerintem bármi hajlamos lerövidülni. Csak azok a mondatkiszolgálók, amikre gondolsz, azokat eleve is gyorsabban ejtjük, mert igen. Nem hordoznak olyan gazdag információt, igen. És azokat ezért még jobban kivannak ennek téve. Itt két dolog érdekes még nyelvészeti szempontból. Az egyik az, hogy pontosan mi esik ki ilyenkor a rövidülésnél, pontosan mit hagyunk ki, mert a blahalújzatérnél csak azt a szegény H hangról beszéltünk, igen. Ami olyan nagyon labilis hang amúgy is, de a valszeg az már egy durvább egyszerűsítés. Egy kicsit megnéznénk, hát én már sokat gondolkoztam ezen, és sok ilyen szót gondoltam, tehát a Kostas utca, ugye, és hasonlók, hogy ott tulajdonképpen mi van kihagyva, és én azt találtam, hogy gyakorlatilag minden zörej, minden nem zörej hang ki van hagyva, tehát maradnak az árhangok és a réshangok. Nézzük meg a Kostas utcában, ugye? Tehát abban van, hiányzik egy lő, meg hiányzik egy jö. És megmarad belőle a kösöt, sö,
igen.
Amik ugye zárhang, meg réshang. És ez mintha rendszeresen így lenne. Tehát gyakorlatilag mindent elhagyunk, ami nem elég zajos.
Sajnos nem egészen áll meg az elméleted, mindig, mert a valszegben meg az valszeg, ott már...
Hát, aki kimondja az el, tehát én azt valszegnek mondom.
Valszeg?
Valszeg, igen.
Hosszú A-val?
Valszeg, igen.
Vagy rövid A-val?
Valszeg, igen.
Igen.
Valszeg, úgy mondom, a G a végén az, ami nem egészen stimmel, mert a zárhang, valszeg, azt nem...
Hát az maradhat,
talán
igen.
Nem hagyom ki. Ja, hogy a zárhang marad, hát, persze.
Nem maradhat, igen.
Én ezt értem. Figyeltem megint fő törvényszerűséget, biztos vannak kivételek, És a másik érdekes dolog, amit így ezzel kapcsolatban el lehet mondani, az az, hogy minél gyakrabban használjuk a szót, annál inkább van ez. Hát nem véletlen, hogy pesti utcákat mondunk, amiket mi pestiek állandóan használunk. De ha megnézzük...
Szerintem a gyömrőiek is állandóan használják a Kostas utca kivejezést.
Ha ott is van Kostas
biztos
utca,
van. Igen.
De a másik nagyon érdekes terület, amikor egy szakma állnak a szókincséhez tartozik, és akkor a szakmabeliek rengetegszer mondják,
persze.
És olyankor lehet nagyon érezni, hogy hát ez egy orvos is azért mondja a saját szakkifejezést. Ez nagyon vicces dolgokat eredményez. Például a médiában lehet hallani, hogyha ilyen szakszervezeti funkcionáriusok beszélnek, akkor a szakszervezet szót csak úgy mondják, hogy szakszet. És tessék megfigyelni, hogy erre is igaz az, amit én mondtam, csak az örejes hangok maradnak meg belőle. Hát ami még ott volt, az az RV, érdekes, hogy a Z is, pedig az réshang, de hát egy nagyon úgy látszik, aha, hogy
ingatag. A szakszeti mozgalom.
A szakszeti mozgalom, és akik, igen, ebben benne vannak, azok szinte mind. Most figyeltem az önkormányzati választásokat, ahol többé-kevésbé ebben az önkormányzati környezetben élő és dolgozó emberek nyilatkoztak meg, bár most volt egy pár újonc is, de aki ebben él és ebben mozog, beleértve például az új főpolgármestert is, hát az önkormányzatot, az csak úgy mondja, hogy önkázat.
Aha.
Önkázat. Na most az is érdekes, hogy a sok kieső másolózó között megmaradnak magánhangzók, és azok meg összeolvadnak.
Aha.
És kialakulnak ilyen egész különös magánhangzók, tehát ami az önkázatban van,
igen,
ott az az ő á, összeolvadt ő á, az valami egészen magyarul amúgy nem létező magánhangzó, amiatt kijön. Önkázat. Ja igen, önkázat.
Igen, igen.
És
igen,
figyeljük meg, hogy az önkormányzattal állandóan kapcsolatban levő mondjuk polgármesterek, vagy igen, ott dolgozók, azok szinte kivétel nélkül nagyon durván lerövidítik. Tehát
igen, igen, igen.
Összesüdítik ezt a szót önkormányzat. Hát, nem nagyon igen, sokszor mondják ki. Nagyon érdekes dolog.
Jó, ez tényleg természetes. Aki sokat foglalkozik pályázatokkal, az pázatoknak fogja mondani.
Igen, 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 igen. Még a budapesti utcákról eszembe jutott, ami már nem hívják ki így azt a teret, de a felszabadulás teret,
igen,
az teljesen felszástérnek mondták.
Felszástér?
A felszástér.
Mi felszabtérnek mondtuk, felszástér, de az egy másik trükk, ugye, hogy ott lecsípjük a szót, lecsonkítjuk. A felszástér. Kérlek szépen, még megemlítem, hogy a mindennapi beszédben az olyan szó helyett nagyon gyakran csak a hangot mondunk, nazalizálva, tehát az ennek az árnyéke.
Az szabad azért még mondani, de az biztos, hogy az elején nincs oly, hanem csak an.
Igen, igen. An furcsa volt.
Az an furcsa volt, igen.
An hideg van, máma, de és sohasem a, hanem mindig an, hogy hallatszódjon az en, ami hát nincs ugyan kiejtve, de benne van. Ezeket...
Ez az önkormányzatos példámra is igaz. Tehát kidobunk ugyan, csak a zörej hangokat hagyjuk meg, a zajosakat.
Igen.
De az orrhang azért ott van, önkázat. Önkázat.
Aha.
Igen. Érdekes, ez nagyon érdekes, mintha nazálisok azért valahogy azért azokat meghagynánk.
Igen, igen.
Ez szerintem azért van, mert az ő kiejtésük az szinte a magánhangzó színezésével az mindenképpen érzékeltethető, tehát az nem kerül olyan sokba azt ott meghagyni.
Erről van szó, tehát nem a nazális máshangzót, hanem a nazalizációt tartjuk meg. Magyarán mondva, hogy az orrüreget, hát, hogy mondjam, működtetjük, kinyitjuk, vagy kinyitjuk, vagy használjuk, miközben a hangot képezzük. Így van. Igen, tehát a valszeg és a túlképpen.
A másik kérdés...
Mit kérdez? Még Szűcs úr.
Bocsánat, a másik kérdés az egész mással kapcsolatos. Azt mondja, ez már elterjedtebb, igaz, ez is főleg szóban, az úgy mond, mint valami verbális idézőjel. Ha nem egészen biztosak valamiben, vagy épp távolságot akarnak tartani valamitől, akkor használják nyakra főre. Rosszul, rossz helyen. A csatár úgymond mellé lőtt, mondja. Kérdezem, kedves barátaim, mi az önök véleménye erről?
Nekünk nincsen véleményünk.
Nekem van. Nekem hát, van, és már egyszer el is mondtam, talán le is írtam.
Hogy lehet neked véleményed az általad megfigyelt adatokról? Tudóshoz illő magatartáshoz?
Nem, nekem arról van véleményem, hogy hogy használják az emberek az úgymond szót.
Ja, értem.
És én azt vettem észre, és utána is néztem már egyszer, hogy az úgymondnak kétféle jelentése van, vagy volt, vagy mindig is volt, és most is van. Az egyik az az, hogy valaki szerint, tehát azt mondja, hogy mesélek valakiről, és akkor beszélek a falunknak a papjáról, és azt mondom, hogy úgymond nem járnak hozzá a templomba. Az azt jelenti, hogy ő ezt mondta.
Igen.
Tehát a közvetett beszédnek a jele.
Igen.
És egy másik értelme az, hogy idézőjel, kvázi az idézőjelet helyettesíti, hogy ahogy mondják, vagy ahogy mondani szokták, de én távolságot tartok tőle.
Aha.
És annak idején, amikor utána néztem, akkor azt láttam, hogy pár száz éve ez így van.
Aha.
Tehát ez a fajta verbális idézőjel, ahogy a hallgatók fogalmaz, ez a funkciója az úgymondnak, amióta a világ világ, de amit ezt most csak úgy értem, hogy amióta a szép irodalomban pár száz éve előfordul, ez megvolt neki.
Igen.
Most őt megint ez egy nagyon régi észrevételünk a hallgatókkal kapcsolatban, hogyha valami divatossá válik, vagy ilyen nagyon gyakran használtá válik, akkor kezdi el őket bosszantani.
Ha.
Tehát, hogy hát valóban stilisztikailag biztos csak ez nem az én szakmám, az biztos rosszul hangzik, hogyha valaki állandóan
persze,
ugyanazt
hát,
a
persze,
szót
használja. Hát az ízléstelen. Igen.
Olyan, mintha állandóan azt mondanám, hogy persze, és akkor persze, lehet, hogy mondom is, nem tudom, vagy valaki állandóan azt mondja, hogy ugye, ez egy fajta rossz szokás, de a nyelvészethez semmi köze nincs,
nem.
Lehet, hogy van olyan, aki az úgymondot állandóan használja. Egyébként ennek az írásbeli megfelelője is van, én olvastam már diáktól olyan dolgozatot, ahol szinte állandóan idézőjelbe rakta a szavakat, és akkor szépen ki is javítottam, és intettem arra, hogy csak akkor használja az idézőjelet, ha valakitől idéz, vagy nagyon távolságot akar tartani.
Igen.
Na hát itt is erről van szó, ez egyfajta szerkesztési, nem is tudom, stilisztikai kérdés, hogy valaki nagyon gyakran mondja-e, de hogy az úgymond az ne jelenteni ezt, az biztos, hogy hamis, az úgymond az abszolút használják, vagy létezik ez a funkció, nagyon régóta, hogy ő egy verbális idézője.
Igen, igen. Még a kvázi szót is lehetne ugyanott használni. Tehát, hogy én nem mondom ezt én, de már lehet így mondani. Ugye? Hát igen, tehát azt mondom, hogy az utolsó férfi kollégát is kirúgták, úgyhogy nálunk úgymond nőuralom van.
Igen, igen.
Ugye? Én nem mondom, hogy nőuralom van, de hát már, vagy jó, kvázi, vagy
írásban
szinte.
Ez is nagyjából az idézőjelnek felelhet.
Igen, 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 igen.
Jó, tehát hallgatókat...
De várjál, mikor ő azt idézi, hogy a csatár úgymond mellélőtt, ez nem is ez az eset szerintem, itt időt akart nyerni, aki mondta, vagy gondolkozott közben, mert hát a csatár tényleg mellélőtt, tehát ott nem lehet azt mondani, hogy már, vagy kvázi, vagy hát mondhatnánk így is, mint a nő uralmat a munkahelyen. A csatár mellélőtt, csak ő egy pillanatra elbizonytalanodott, hogy mit is mondjon, hogy is mondja, és ezért berakja az úgymond szócskát.
Igen, a legtöbb ilyen szócskánál, amik egyesek beszédében felszabadulnak, mert szokássá válnak, tehát ha valaki állandóan egyébkéntet mond,
igen,
vagy úgyét, vagy perszét, az is valószínűleg közben az időnyerés célját
így van,
szolgálja,
így van,
ez
így
mindig
van.
Bele szokott játszani.
Mondhatta volna itt, hogy a csatár gyakorlatilag mellélőtt, azt is nagyon szeretik manapság, és hát anélkül is ugyanazt jelenti.
Jó, tehát összefoglalva szerintem hallgatónkat nem az zavarja, hogy az úgymondot rosszul használják, teljesen jól használják, az zavarja, hogy egyesek túl használják, vagy túl sokat szerepel a beszédükben, ez nem nyelvi kérdés, fogalmazásbeli
ez
kérdés,
viselkedés,
vagy
igen,
rossz szokás,
igen,
ilyesmi.
Igen.
Köszönjük szépen a kérdést. Még egyre van talán idő, Szép Ferenc írja, angoltanár vagyok, és nemrég egy cikkben olvastam, hogy világszerte sokan rosszul használják az angolt. Például azt írják ki, hogy drink bar, holott ilyen angol kifejezés nincs. De mit csináljon az angoltanár, ha a nebuló megkérdezi, tanár úr, mi az a drink bar? Mondjam azt, hogy ilyen szó nincs, de azt jelenti, hogy rövidítelt is kiszolgáló, később nyitva tartó, általában drága hely. Én még tanultam logikát, és Arisztotelész azt mondja, hogy a nem létező dolgokról semmilyen állítás nem tehető, kivéve azt, hogy nem léteznek.
Nagyon jó. Igaza van, Arisztotelész tényleg ezt mondja. Na most, hogyha a drink bár szó nem létezik, akkor valóban lehet-e neki jelentése?
Na de nem csak úgy van, hogy az angolban nem létezik.
Hát igen, 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 igen. Valóban, valóban. Hát legalábbis én Nagy-Britanniát ismerem jól, ott ilyen sehol nincs kiírva, mert hát ennek így...
Igen. És nem is, de megértenék valószínűleg, hogy miről van szó, hiszen van whisky bár, meg mit tudom én.
Igen.
Jó,
igen.
Hát...
Igen. Igen. Jó, mert a bár önmagában olyan helyet jelent, ahol inni. Tehát nem is olyan, mintha magyarul az lenne kiírva, hogy evőétterem.
Világos.
Érted? Igen. És hát úgy az ember úgy mosolyog, hogy...
Igen, én az angol tanár dilemmáját nem értem egészen, mert a gyerek megkérdezi, mi az a drink bar, arra nyugodtan lehet azt válaszolni, hogy hát angolul ilyet nem mondanak, de külföldön így szokták elnevezni. Nem, hát ez lehet hát ilyen különbséget tenni.
Elménzkedik, hát igaza van, mert hogy hát ő szíve szerint azt mondaná, hogy ilyen angol szó nincsen.
Ja, azt mondhatja.
Na, és utána elmondja, hogy mit jelent. Hát, hogy, és akkor Arisztotelész megfordul a sírjában,
értem, igen.
Hogy egy nem létező
de
dologra.
De az én megoldásom azt ezt is kiküszöböli, mert azt mondja, hogy kisfiam, ilyen angol szó nincsen, de amikor a jelentéséről beszél, akkor már nem mint angol szóról, hanem mint nemzetközi, vagy külföldi igen, kontinentális használatú szóról beszél, igen. És hát szerintem egy csomó ilyen, de ezt jobban tudod, hogy egy csomó olyan angol kifejezést használnak külföldön, amit Angliában vagy Amerikában egyáltalán használnak, mert mi csak kitaláltuk, hogy azt angolul.
Hát mondjuk azt, hogy sympathetic. Például, hogy rokonszenves, ugye az angolban ilyen szó nincsen, de szerintem az egész kontinensen vidáman használják, hogy she's a very sympathetic woman. Brüsszelben biztos vagyok, a folyosók visszhangoznak ettől a kifejezéstől.
Igen, ez egy nagyon jó kérdés, hogy akkor ez most az angolnak egy speciális társzólás, amiben létezik ez a
ugye?
Szó.
Ugye?
Vagy pedig azt, szerintem egy csomó hallgatónk azt mondaná, hogy de hiszen hibásan beszélnek.
Igen.
Ugye nagyon vigyázni ezzel a hibás szóval, mert, és akkor nekünk mindig azt mondják, hogy nagyon engedékenyek vagyunk, mert megengedjük azt az értelmezést, hogy ez van egy, egyébként egy csomóan mondják azt, hogy van egy nemzetközi angol, vagy talán több is,
igen.
Ami az angolnak valamilyen fajta változata, vagy társzólása, ahol másos szabályok uralkodnak, és más szavak léteznek.
És már rég nem mérvadó, hogy a britek, vagy akár az amerikaiak mit mondanak, és mit nem mondanak. Ez a nyelv már nem az övéké.
Igen, egyébként a tudományban is így van ez, és hát mindenki az angolt használja, és nagyon idegesítő, mikor jön egy igazi angol anyanyelvű, és úgy ír, hogy a többi tudós alig érti,
igen,
mert
igen.
Ők használják az ő rendes, igazi
igen,
angol
anyanyelvüket. Igen, gyakran szellemeskednek.
Igen, engem néha idegesít is.
Igen.
Hát köszönjük a figyelmet, ennyire volt idő ma, de jövünk vissza a jövő héten. Én Kálmán László vagyok.
Én Ádasdi Ádám.
Viszont hallásra.